Be kell vallanom valamit nektek. Annyit készültem most szombatra, hogy éjszaka ébredtem neki. Hú, nektek is kell valamit mondanom. És hoztam is valamit, de remélem, hogy nem mondtam még nektek. Talán vámosiak, akik itt vannak, emlékezni fognak rá. A palacsintásnak ott voltatok vámosan? Ugye ti nem hallottatok a palacsintást történet? Nem. Akkor nem mondom. Akkor mindenkinek újra fogok mondani. Jó. Biztos vagyok benne, hogy ti mindannyian szeretitek a palacsintást.
Igen.
Ugye? Mondjátok.
Én is.
Igen. Jó, köszönöm. Fura lenne, hogy valaki ezt mondaná, hogy nem szereti. Bár biztos előfordul. A történet, amit hoztam, az Daniról szól. De nincs köztetek Dani. Nincs. Oké. Dani 6 éves, és egy hétvégén úgy döntött, hogy szeretné meglepni a szüleit azzal, hogy palacsintát süt. Nekik. Így reggelire. Tehát vasárnap reggelre. Mielőtt a szülei fölkelnek, megsüti a palacsintát, és amikor fölkelnek a szülők, akkor palacsinta fogja őket várni az asztalon. Dani nagyjából tudta, hogy mi kell egy palacsintához. Tudjátok, hogy mi kell a palacsintához?
Nem. Tojás.
Tojás, igen.
Víz. Tejszóda.
Na, tudjátok. Jó, nagyon jó. Igen. Nagyjából ennyiből meg is van. Egy csipek só. El kell mondjam, hogy én már próbáltam kétszer palacsintát csinálni, és nem sült el jól. Most a pizza, amit hoztam ebédre, az sokkal jobb lesz, azt jól tudom csinálni. A palacsintát nem. Csak hogy megnyitassak benneteket. De palacsintát azt még nem sikerült jól csinálnom. Daninak volt annyi előnye, hogy tudta, hogy miből készül a palacsinta. Úgyhogy reggel 6-kor, amikor fölkelt, kiment a konyhába, és elkezdte összegyűjteni maga elé a konyhapultra a hozzávalókat. Fölnyúlt a szekrénybe, a fönti konyhaszekrénybe, fölállt a székre, jelérje, és volt egy nagy lisztes bödön, azt levette. De ahogy vette le, kiesett a kezéből, és a lisztes bödön leesett a földre, kiszorodó belőle a liszt egy része, úgyhogy Dajának fognak kellett, amely tudott, visszakapart a bödönbe, de azért az maradt ott liszt, ugye a konyhapadlón, meg úgy, ugye nem tudom, volt-e már olyan nektek, hogy kiborult a liszt otthon? Azért, ha volt, akkor, vagy láttatok már ilyet, akkor tudjátok, hogy a liszt az száll mindenfelé. Úgyhogy nem csak a padlón volt, hanem volt a konyhapulton, levegőben, mindenhol. De azért amennyire tudta, a Dani összeszedte, és a liszt egy részét, ami kellett belőle egy tálkába, amiben ugye majd többit hozzávalót is teszi, és összekeveri a palacsint a tésztává. Ugye kivette az hűtőből a tejet, a tojást, és közben, ahogy ott tevékenykedett, ugye ment ide-oda a konyhában, látszottak a nyomai is a lisztben. Közben bejött a cica is a konyhába, a cica is végigjárta a lisztet, végigjárta a konyhapultot, mindenhol ott voltak a cica nyomok lisztből, és Dani belerakta a tojást, belerakta a tejet, elkezdte összekeverni. És közben azon gondolkodott, hogy vajon hol kell, vagy hogyan is kell megsütni a palacsintát. Tudjátok el, hogy hogyan kell megsütni, Dori? De mibe öntöd bele?
Serpenyőbe.
Serpenyőbe,
meg olaj.
Olaj is kell.
Már megsütött az aljam, egy ilyen kisszerű valamivel így fel kell fordítani, és a másik oldalát is megsütni. És akkor kész, akkor
kész. Na, ti előrébb vagytok már, mint Dani. Mert Dani egy kicsit gondolkodott, hogy ezt lent a tepsibe kell megsütni, vagy fenn a főzőlapon, és akkor amíg ezen gondolkodott, addig észrevette azt, hogy a cica elkezdett közben nyalakodni a kész tésztából már, amit összekövet. Úgyhogy el akarta onnan hesegetni a cicát, de közben leverte a tojást a pultról. A tojások összetörtek a lisztben, ugye, ami a földön volt még, úgyhogy csupa ragacs lett. Dani is közben elcsúszott, és szegény sírdogált, pizsomája lisztes, tojásos, és ott sírdogált a konyha közepén. Amikor az apukája felkelt és megérkezett a konyhába, és még jobban sírni kezdett, mert félt attól, mit fog az apukája szólni hozzá. És az apukája, amikor meglátta a helyzetet, és meglátta Danit a konyha közepén, meglátta, hogy felfedezte, hogy mit csinál Dani, kitalálta, hogy Dani mire készült, és oda ment Danihoz, és csak úgy lisztesen, tojásosan átölelte őt. És azért szeretem ezt a történetet, mert nekünk is egy ilyen apukánk Isten, aki velünk is sokszor így van, sőt mindig így van, hogy mi sokszor próbálkozunk valamivel, lehet, hogy kedveskedni akarunk, lehet, hogy jót akarunk, de nem mindig sikerül ilyen jól, lehet ez palacsintasütés, de lehet, hogy egymással nem sikerül jól viselkednünk, a szüleinkkel nem sikerül jól viselkednünk. És Isten, amikor megjelenik, akkor nem megszív minket, nem bánt minket, hanem egyszerűen csak átölel, mert tudja azt, hogy mi egyébként jót akarunk általában. És ezt kívánom nektek is, hogy nem baj, hogyha néha hibáztok, nem baj, hogyha néha kiszorodik a liszt, meg a tojás a földre, mert Isten egy olyan Isten, olyan apukánk van, aki megvigasztal, hogyha ez történik, és egy ilyen után meg utána tanulunk belőle, és lehet, hogy sokkal könnyebb lesz utána a palacsintát készíteni. Köszönöm a figyelmet!
Most hallgasson meg a gyülekezet egy énekszolgálatot, utána pedig az ige szolgálatot.
Köszöntelek benneteket, külön köszöntöm a fiatalokat, mert hogy ugye ma ifjúsági Isten tisztelet van, ifjúsági nap van. A hét elejétől kezdve, a szombatiskolai csoportban már így említettem, hogy azon gondolkodtam, hogy mit is mondhatnék most itt a szószéken arról a helyzetről, amit a szomszédunkban történik, hogy hogyan lehetne megközelíteni, mit tudnék mondani, ami valahogy így idevaló a szószékre, mégis talán bátorító. Ugye, ha nézzük a híreket, akkor azt látjuk, hogy emberek halnak meg, veszítik el szeretteiket, otthonaikat, és kicsit úgy is vagyok vele, hogy így fiatalként, én túl sok hasonlóban nem volt részem a történelemben, mert voltak a közelben ugye mindig, akár a közelben is hasonló események, de talán a fiatalok tudnak így hozzám csatlakozni, hogy ez úgy talán nem volt olyan közeli, vagy nem tűnt annyira közelinek. A másik, amihez talán többen tudunk csatlakozni, hogy amikor egy-egy ilyen hasonló esemény volt a világban, a hírekben megszólalt, hogy itt-ott háborús események vannak, vagy fegyverkezések, akkor vannak azok a klasszikus biblia részek, igen, szakaszok, amiket utána mindig hallani a szószéken. Például vegyük mondjuk Máté 24-et, amikor ugye Jézus arról beszél, hogy a végítő jeleiként említi azt, hogy hallotok majd háborúkról, háborúk híreiről, nemzet ellen támad, ország ellen támad. És valahogy szeretjük ilyenkor ráirányítani a figyelmet a jövőre, hogy ez mind annak a jele, hogy Krisztus hamarosan visszajön. Ez mind annak a jele, hogy most itt ezen a földön ennél már jobb nem lesz. És valahogy a eljövendő reménységre rámutatni. Viszont ahogy most ezen gondolkodtam, és eszembe jutottak ezek a szakaszok, ez is eszembe jutott, hogy ezeket sokszor halljuk, hogy ezek azok a gondolatok, amik szerintem nem kérdések számunkra, adventisták számára. Tehát az, hogy milyen állapota van itt a Földnek, a bűn milyen állapotba sodorta az embereket, az emberiséget, az, hogy Krisztus hamarosan eljön, és megváltozik minden, és eltöli a rosszat, a bűnt, a szenvedést, ugye ezt mind tudjuk. Most, ha én följövök ide a szószékre, és elmondom ugyanazt megint, az nem biztos, hogy sokat segít nekünk, valószínűleg biztos sokat gondolkodunk ezen is, egyénileg is. Ami nekem megfogta a figyelmem itt ebben a szakaszban Jézusnak ebben a beszédében, az, hogy azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, vagy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És egy kicsit az merül fel bennem, hogy mit is jelent kitartani egy ilyen helyzetben. Nem csak az, hogy egyszerűen csak az, hogy kitartunk Isten mellett, meg az mellett, amit hiszünk, hanem hogy amellett, hogy megvan az, amit hiszünk, megvan a reménységünk, amellett hogyan tudjuk feldolgozni azt magunkban, amikor ilyenek történnek. És most is észrevettem magamon, lehet, hogy nem csak rám jellemző, kerülöm egy kicsit ezt a háború kifejezést, pedig ha körülnézünk, akkor megnézzük a híreket, a szomszédba nézünk, akkor egyértelműen ez történik. De mégis olyan, valahogy olyan jobb elkerülni ezt a szót, akkor kicsit úgy hangzik, mintha nem is lenne annyira komoly az egész helyzet. És rá is szeretnék erre térni olyan szempontból, hogy amikor olvastam a híreket a héten, többször is, több helyről, akkor... és szerintem talán tudtok többen is kapcsolódni ehhez. Két olyan fő reakció volt a részemről, ami úgy reflexzerűen jött belőlem, és lehet, hogy akár mindkettőhöz, vagy egyikhez biztos tudtok kapcsolódni egy-egy ilyen reakcióhoz. Az egyik az volt, amit talán már így említettem, hogy az olyan távolinak tűnik, hogy megnézzük a híreket, oké, valahol ez történik, de hát ha most mi kinézünk az ablakon, itt nyugalom van, csönd van, béke van, olyan távolinak tűnnek ezek a hírek, és ez is így az eseményeknek, a körülöttünk folyó helyzetnek egyfajta feldolgozási módszere, hogyha erről megpróbálunk tudomásra venni. Nem feltétlen tudatosan, hanem valahogy ugye úgy működünk, hogy megpróbáljuk ezt így elvenni ennek az érét, ennek a súlyosságát azzal, hogy nem gondolunk bele, úgy vagyunk vele, hogy van elég dolgunk itt hétköznap, azokkal foglalkozunk, és akkor előbb-utóbb úgyis majd elmúlik, véget ér valahogy. A másik pedig az, amikor kicsit még jobban belegondolok, vagy belegondolunk, és felmerül annak a lehetősége, hogy ez a háború minket is elér. Hogy esetleg mi is abban a helyzetben kerülünk, hogy ki kell mennünk a frontvonalra, embereket lövöldözni, és ránk is lövöldözni fognak, vagy éppen mi is úgy járunk, ahogy most nagyon sokan itt vannak Magyarországon és sok más környező országban, elhagyják otthonaikat, el kell hagyniuk mindent, és és éppen csak néhány dologgal, amit fel tudtak kapni, menekülniük kell más országba is, ki vannak szolgáltatva az ott élőknek, a ott élő önkéntesek segítségének. És úgy gondolom, hogyha kicsit ebbe gondolunk bele, akkor egy ilyen pánikszerű érzés kerít minket hatalmába. És valahogy azon gondolkodtam, hogy nekünk, minket, keresztényeket mi segíthet ebben a helyzetben. Mert valahogy úgy érzem, hogy az, amikor arról beszélünk, hogy hát igen, ennek így kell lennie, a proféciák megmondták, hogy lesznek háborúk, hogy Krisztus hamarosan eljön, bár mint hiszünk ebben, tudunk ebbe kapaszkodni, mint reménység, de az adott helyzetben nem biztos, hogy ez segít feldolgozni azt, ami történik, ahogyan mi megéljük az eseményeket. És a jó az, a jó hír, hogy a Bibliában is több olyan szakaszt találtam, hogy én úgy gondolom, hogy Isten sem így próbál csak minket vigasztalni. Hogy amikor ott vagyunk egy olyan helyzetben, amikor azt látjuk, hogy a szomszédban tényleg emberek halnak meg, emberek veszítik el a szeretteiket, a megélhetésüket, az előző életük teljesen megszűnik, eltűnik, és ez a valóság, és már látjuk itt az országban is ennek a hatását, azt a sok-sok embert, aki menekül ide, akkor lehet, hogy nem elég annyi Istentől, hogy hát majd elmúlik. És úgy gondolom, hogy Isten sem az, aki csak ennyivel akar minket megnyugtatni. És hogy az sem segít különösebben, ha azt mondom, és lehet, hogy ezt már hallottátok tőlem némelyikőtök, hogy a Biblia világ nézetét a háború és a békéről azt világi történészek is alá tudják támasztani, anélkül, hogy a kereszténységet vagy a Bibliát tekintenék. 1996-ban egy amerikai történész, Donald Kagan, írt egy könyvet, aminek a magyar címe valahogy úgy szólna, hogy a háború eredete és a béke megőrzése. És ebben a könyvben azt tárgyalja, hogy míg mi általában úgy gondolkodunk háborúról és békéről, hogy a béke az olyan természetes állapot a világban, a nemzetek között, az országok között, és néha ezt megszakítja egy-egy háború, egy-egy viszály, egy-egy konfliktus. Addig Kagannek a kutatásában arra jutott, hogy valójában a háború és a konfliktusok, ami természetes a nemzetek között, és a béke az, amihez erőfeszítés kell, hogy fennmaradjon, és konkrétan kellenek olyan emberek, akiknek ez a céljuk, akik törekednek arra, hogy fennmaradjon a béke, mert ha nincsenek ezek az emberek, akkor természetes módon előbb-utóbb, bármi miatt kitör egy háború. És érdekes módon ugye a Szentírásból is ezt látjuk, hogy valahogy a Szentírás ezt mutatja be, hogy egy olyan földön élünk, a bűn által megrontott világban, ahol ez a természetes, a viszály, a konfliktus, látjuk azt, hogy a Biblia első lapjain megtörténik a bűnbeesés, az első emberpár már egymást vádolja, a gyermekeik már egymást gyilkolják, és ez csak romlik. És időnként vannak olyan személyek, emberek, akik úgy gondolják, hogy a béke az hasznosabb, mint a háború, és megpróbálják fenntartani. És végül ugye van Krisztus, ugye, akit a Szentírás a béke fejedelmének nevez, aki ez a fő ilyen személy, aki a békére törekszik, és majd végleg megszünteti ezt a szomorú állapotot. És hogy ezeket így végigmondtam, úgy láthatjuk azt, hogy vannak nekünk nagyon jó válaszaink, amiket így mondhatunk, akár másoknak, akár magunknak. És az érdekes az, hogy ez a fajta logikai megközelítés, ez a fajta racionalizálás is, és a feldolgozásnak az egyik formája. Tehát amikor ott vagyunk valamilyen helyzetben, egy nehéz helyzetben, egy tragikus helyzetben, akkor lehet úgy próbáljuk feldolgozni, hogy így racionalizáljuk. Hogy hát ez ezért is ezért történik, teszünk egy lépést hátra, és megpróbáljuk megtalálni az okokat, és talán már találkoztunk ezzel úgy, vagy mi is beleestünk ebbe a csapdába, amikor valakinek az életében valami személyes tragédia történik. És akkor ilyesmiket próbálunk mondani nekik, hogy hát igen, Isten ugye mindig a jót akarja, Isten kihozza ebből is a legjobbat, Isten föltámasztja őt, hogyha valaki meghalt, és, És ezek mind olyan dolgok, amiben hiszünk, amik hiszik, hogy így van. Viszont abban a helyzetben, amikor ott vagyunk, ha a másik is, főleg sokszor a másik is ezt hiszi, de nem vigasztalás. Mert a gyász megvan. Az az érzés, amit ez a tragédia okozott, az megvan is. És ez a racionalizálás ez nem fogja elvenni. Eltávolodhatunk a háborúnak a tényétől, megkereshetjük mögötte a politikai okokat, hogy hogyan indult ki, ki volt a hibás, akár magyarázhatjuk így bibliai szempontból is, és lehet, hogy ezekben mind akár igazunk is lehet, hogy ilyeneknek történnie kell, beszélnek ezekről a proféciák, ez mind a sátánnak és a bűnnek a következménye, és ez csak abban segít, hogy az egész világegyetem lássa, hogy milyen rossz a bűn, és hogy valami jobb után vágyakozzunk, de lehet, hogy abban, akik benne vannak, akik benne vagyunk, akik viszonylag közelről látjuk, vagy akik még közelebbről látják ezt is, és hatással van rájuk, nem pont ezek a gondolatok fognak segíteni. Én ne értsetek félre, én hiszem azt, hogy ez a keresztény reménység, és hogy ebbe lehet kapaszkodni, és hasznos. De ahogy mondom, én úgy látom, hogy Isten is tud ennél sokkal többet adni egy-egy adott helyzetben. Csak tekintsünk Jobbnak a történetére. Jobb szenvedett elég sokat. Nem olyan hosszú idő alatt, de elég sokat szenvedett, elvesztette mindenét, az egészségét is, és jönnek a barátai, őt egy ideig vigasztalják, együtt éreznek vele, nem szólnak egy neki szót se. Aztán végül ők is elkezdenek okoskodni, hogy miért is lehet az, hogy Jobb szenved, próbálnak magyarázatot keresni rá, ők is próbálják ezt valahogy feldolgozni ilyen módon. És látjuk azt, hogy Jobbnak ez nem segít. Jobbnak nem segít az, hogy ha racionális magyarázatot talál a mögött, hogy ő miért szenved. Mert attól még ugyanúgy szenvedni fog. És az érdekes az, hogy Isten sem mondja el neki, hogy mi történik. Mi, akik olvassuk a történetet, Jobb könyvét, láthatjuk, hogy a történet elejét, hogy Sátán oda megy Istenhez, és azt mondja neki, hogy ez a Jobb, ez csak azért szeret téged, mert te is mindent megadsz neki, és jó élete van. És Isten mondja neki, hogy Sátánnak, hogy jó, hát akkor vedd el a vagyonát, vedd el a gyermekeit, és akkor meglátjuk, hogyan fog erre reagálni Jobb. És ha belegondolunk, ha most ezt Isten elmondaná Jobbnak, akkor Jobbot valószínűleg nem nyugtatná meg, hogy ezért szenvedett. Viszont mégis tud olyat mondani neki, tud úgy reagálni Isten Jobbra, anélkül, hogy megmagyarázná racionálisan a történteket, hogy Jobbot ez megvigasztalja. De nem is Jobbról szeretnék beszélni, hanem ezzel kapcsolatban találtam három történetet, de nagyon hasonló történetek, és mind ugyanarról a szeméről szólnak. És valahogy itt is ez az elem jelenik meg, kicsit elvonatkoztatva a mi helyzetünktől, de itt is háborús események folynak, és itt is a főszereplőnk az nem racionalizálja a helyzetet, hanem látja annak, ami. Látja a helyzeteket a tragédiának, és tud ez alapján reagálni rájuk. Dávidról van szó, és itt Dávid történetében három eseményről, amik közül talán nem is ezek a leghíresebb, legismertebb történetei Dávidnak. Ugye Dávidról annyit kell tudni, hogy ugye még mielőtt király lett, ugye volt egy másik király, Saul, aki Isten felkentje volt. Tehát a trónon lévő király, Saul is Isten felkentje volt, sőt Dávid is ugye megismerkedik vele elég korán, ugye ő az, aki hárfán játszik Saulnak, amikor ő rosszul van. És amikor Saul elfordul Istentől, akkor Isten szól Sámuelnek, a profétának, hogy kenje fel Dávidot is királlyá. És amikor Dávid megtudja, hogy ő is király lesz, hogy nem veszi át azonnal a hatalmat, vagy nem próbál rögtön magának követőket szerezni, hogy Sault eltávolítsa a trónról, hanem ő tisztában van azzal, hogy Saul is Isten felkentje, ő is király, és kivárja azt, hogy majd eljön az ideje annak, hogy ő a trónra kerüljön, mert Isten megígérte neki, felkente őt. De amíg Saul életben van és király, és tudja azt, hogy Dávidot is fölkente Isten, féltékeny rá, főleg, hogy Dávidnak a katonai sikerei sokkal nagyobbak, mint Sauli, sokkal népszerűbb az emberek között, és Saul többször is meg akar ölni Dávidot. Ez csak azért mondom, hogy lássuk azt, hogy Dávid és Saul között milyen kapcsolat van, hogy bár Saulhoz viszonylag elég közel volt Dávid, ugyanis csak abban is, hogy Saul fia Jonatán volt a legjobb barátja Dávidnak, de mégis Saul évekig meg akarja ölni Dávidot. És Dávidnak bújnosnia kell, el kell menekülni más országba, más vidékre, és a többi. És van egy Saul halál előtt nem sokkal egy helyzet, amikor Dávid az ő néhány követőjével, pár száz követőjével a filiszteusok közé megy. Hogy elmenekül oda, hogy ott a filiszteusok ugye nagy ellenségei voltak Izraelnek, és őket nem éri majd, ott majd Saul nem éri utol őket, oda nem mehet utána, hogy megölje Dávidot. És ideig a filiszteusoknál laknak, a filiszteusok ugye azt hiszik, hogy Dávid is utálja az izraelieket, és azért van ott. És van egy másik nép, az amálekiek, akik megtámadják Izraelt ebben az időben. És Saul, mint király, és Jonatán, a fia, mint hadvezér, ők mind csatába mennek, sőt a filiszteusok is beszállnak a harcba, de Dávidot otthon hagyják, Dávidot, ugye félnek tőle a filiszteusok, hogy mégiscsak ő izraelita, lehet, hogy az ő oldalukra áll, az izraeliták oldalára a háborúban. Tehát Dávid kimarad a háborúból, de Izrael, Saul-al az élen, bekerül ebbe a háborúba, ebbe a küzdelembe. És ott azt olvassuk, hogy Izrael népe veszít ebben a háborúban, de annyira, hogy Saul is meghal, és Jonatán is meghal. És Dávid otthon várja a híreket, hogy vajon győze Izrael, vagy nem. És egyszer csak van egy férfi, egy amáleki férfi, aki tudja, hogy Saul meghalt a háborúban, és elviszi Dávidnak a hírt, hogy Saul meghalt. Elmegy hozzá, és a történetből tudjuk azt, hogy Saul úgy halt meg, hogy már egyedül maradt a csatatéren a fegyver hordozójával, és a fegyver hordozóját kéri meg, hogy szúrja le őt, hogy ne az ellenség ölje meg Sault. És a fegyver hordozója nem akarja, mert Saul mégiscsak fölkent, Istennek a felkentje, és Saul végül a saját kardjában dől, úgy hal meg. Ez azért fontos tudni, mert amikor jön ez a férfi hozni Dávidnak a hírt, hogy Saul meghalt, akkor úgy meséli el, hogy ő ott volt a vesztes csatában, ott volt Saul, és megszólította ezt a férfit. Legalábbis ez a férfi ezt meséli, hogy Saul megszólította őt, és Saul azt kérte tőle, hogy állj ide, ölj meg, mert szédül és fogott el, bár még magamnál vagyok. És azt mondja ez a férfi Dávidnak, hogy én odaálltam, megöltem, mert tudtam, hogy úgyse fogja túlélni a bukását. Levettem a fejdíszét, meg a karkötőjét, és elhoztam az én uramnak. Ez a férfi azért mondja el így, mert tudja azt, hogy Dávid és Saul között ellentétek voltak, Saul többször is meg akart ölni Dávidot, Dávid is felkent, tehát ő lesz a király, hogyha Saul meghal. És bár ugye egyértelmű ebből a történetből is, meg a valóságból is, hogy Saulnak ott esélye nem volt, mert az ellenség úgyis megölte volna, ez a férfi úgy mutatja be, hogy ő volt az, aki megölte. Hogy úgy gondolta, hogy ezzel majd Dávid előtt népszerűbb lesz, hogy ő az, aki a nagy ellenfelét megölte. És érdekes módon, vagy legalábbis ennek az ember számára érdekes módon, Dávid nem így reagál, hanem felháborodik, hogy lehet az, hogy valaki Isten felkentjére fölemeli a kezét. És utána ő ezt a férfit megöleti büntetésből, pontosan azért, mert Izrael királyát, Istennek a fölkentjét megölte. És utána van egy siratódal, egy gyászdal, amit olvashatunk, ami fel van jegyezve Dávidnak egy éneke, itt Sámuel a második könyve első fejezetében. Engedjétek meg, hogy felolvassam ezt a sirató éneket.
Izrael ékessége elesett halmaidon. Jaj, hogy elhullottak a hősök! Ne mondjátok el Gádban, ne hirdessétek Askelon utcáin, ne őrüljenek a filiszteusok lányai, ne vigadjanak a körülmetéletlenek lányai. Gilboa hegyei, halottak mezeje, ne hújon rátok harmat, ne érjen titeket eső, mert ott érte szégyen a hősök pajzsát. Saul pajzsát nem kenik többé olajjal. Sebesültek vérétől, hősök kövérétől Jonatán íja nem rettent vissza. Saul kardja nem tért vissza dolga végezetlen. Saul és Jonatán, kik egymást szerették, éltükben kedvelték, a halálban sem váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál. Izrael leányai, sírassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat arannyal ékesítette. Jaj, elestek hőseink a harcban. Jonatánt halmaidon sebezték halára. Elszülül a szívem, testvérem Jonatán, oly kedves voltál nekem. Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél. Jaj, elestek hőseink, elpusztultak a fegyverek. Azért olvastam fel ezt, hogy lássuk azt, hogy Dávid hogyan reagált erre a helyzetre. Látjuk azt, igen, tehát ott volt az ő barátja, a legjobb barátja, aki meghalt, és az valóban tragédiaként élte meg. De ez a siratódal azt mutatja, hogy ő nem csak Jonatán siratta meg, hanem Sault is, aki az ellensége volt, aki többször is meg akarta őt ölni. És amíg az a férfi, aki elment oda, ő úgy gondolkodott, hogy Dávid majd biztos örülni fog, hogy meghalt az ellenfele, és végre király lehet, addig Dávid annak látja ezt a helyzetet, ami ez egy tragédia. Nem számít, hogy ki győzött, ki halt meg, hogy Dávid ezáltal milyen lehetőség nyílnak meg előtte, Saul, a király, Isten felkentje meghalt. Van két hasonló történet, ugyanígy Dávid életéből. Miután Dávid, ugye Saul meghal, Dávid először nem lesz egész Izraelnek a királya, hanem csak Júda, a saját törzse fogadja el királynak. És évekig Saul fia, egy Isbóset nevű férfi, a király, gyakorlatilag Izrael egész többi területén. Viszont Dávid egyre erősödik. Egyre nagyobb a támogatottsága, egyre erősebb, több embere van. És van ennek az Isbóset nevű királynak, és Saul fiának két embere, Rimmon fiai, Rékáv és Baná, akik így felmérik a helyzetet, és azt veszik észre, hogy az ő királyuknak, ennek az Isbósetnek már nincs sok hatalma. És Dávidot sokkal jobban szeretik, és eleve Dávid a fölkent, tehát Isten neki ígérte az egész országot. Így fogják, éjszaka bemennek Isbósethez, alvás közben őt álmában megölik, levágják a fejét, és a fejét elviszik Dávidhoz. Ja, hasonló helyzet, mint az előző alkalommal, hogy visznek egy hír Dávidhoz, amit azt gondolják, hogy majd jó lesz, mert az ellenfelét megölték, és majd nyilván arra várnak, hogy Dávid jutalmat ad nekik, ugyanis így most megkaphatja az egész országot. És valóban ennek következménye végül az, hogy Dávid lesz az egész országnak királya. De Dávid, amikor ezt meghallja, hogy egy ártatlan embert, a királyokat megölték ezek a férfiak, ő is megöleti őket. A harmadik ilyen esemény Dávid életében, valahogy Dávid mindig így járt. Ez sokkal később van, amikor már fiai felnőttek, és az egyik fia Absalom fellázad ellene. Át akarja magának akarja tulajdonítani a hatalmat, és Dávidnak és a hozzá hűséges körnek menekülnie is kell a palotából, a városból. És ahogy éppen Dávid menekülőben van, van egy döntő küzdelem az ő csapata között, és a fiának, Absalomnak a csapata között. És miért a döntő küzdelemre elmennek, Dávid lelkére köti az embereinek, hogy Absalom ne bántsák. Ugye ő a fia, ez természetes. És az ő hadvezére, Dávid hadvezére, Joáb, mégis amikor Absalomot legyőzik, Absalom menekül, és ugye a hajánál fogva, azt olvassuk, fönnök ad egy fán, mert olyan nagy, olyan dús haja volt, akkor Joáb egyszerűen csak fogja és leszúrja Absalomot. Mindezt úgy racionalizálva, hogy Dávidnak ezzel jót tesz, mert a lázadó, aki az ő trónját követelte, meghal. És amikor jön a hír Dávidnak, hogy győztek, legyőzték az ellenséget, legyőzték a lázadókat, akkor Dávidnak az első reakció az, hogy hol van, hol van Abszalom? Jól van-e? Rendben van-e? Mi történt vele? És a hírnök azt mondja neki, hogy úgy járjanak az én uram, királyom ellenségei, és mindazok, akik a vesztedre törnek, mint ez a fiú. Azt mondja, hogy meghalt. Vége. És azt olvassuk, hogy a király, Dávid, megrendült, és sírva ment föl a kapu fölötti helyiségbe. Miközben ment, ezt mondogatta. Fiam, Abszalom! Fiam, fiam, Abszalom! Bár csak én haltam volna meg helyetted. Fiam, fiam, Abszalom! És Joáb, aki megölte a fiát, bemegy végül a királyhoz. És azt mondja neki, hogy megszégyenítetted ma minden emberedet, pedig ők megmentették az életedet, fiaidnak, leányaidnak az életét, feleségeidnek, másodfeleségeidnek az életét, hiszen te azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad, hogy neked nem számítanak a vezéreid és embereid. Bizony most már tudom, hogy jobban szeretnéd, ha mi mindjárt meghaltunk volna ma, csak Abszalom élne. Szerintem értjük a helyzetet. Itt van egy király, Dávid, akinek elég nagy fájdalom volt az, hogy a fia föllázadt ellene. De attól mégiscsak a fia volt. És az a hír, azt a hírt kapja, hogy a fia meghalt. És a fiát siratja, és jön a hadvezér, Joáb, és ő is megpróbálja racionálisan nézni a helyzetet, és racionálisan nézi, akkor nem érti, hogy Dávid mit siránkozik, hogy egyszer nyertek, épségben van, visszakapja a királyságát, és a lázadó meghalt, és az ő emberei is ugye meghaltak, vagy szétszórottak. Vége a lázadásnak. Amit, hogy megnézzük, akkor ez nem egy, hogy is mondjam, olyan együttérző dolog Joáb részéről. Még akkor is, hogyha valóban egy lázadó volt, mégiscsak Dávid fia volt. És ennek a három történetnek Dávid életében nagyon hasonló elemei vannak. Ugye, ahogy mondom, mindhárom valamilyen háborúról szól, valamilyen feszültségről, egy katonai feszültségről, és mind a három alkalommal megtörténik egy tragédia. Az első alkalommal meghal Saul, Isten felkentje, a király. A második alkalommal meghal egy ártatlan férfi, akit az ágyában ölnek meg ráadásul. Harmadik alkalommal meg Dávidnak a saját fia hal meg. És Dávid ezt látja. És látjuk azt is, hogy Dávid minden alkalommal ezek alapján reagál. Hogy volt egy tragédia, és ezt valahogy fel kell dolgozni. Az első az volt, hogy írt egy siratóéneket, kiadta magából ezt a fájdalmat. A második az, hogy ott nem volt annyira személyes érintettség, nem ismerte személyesen valószínűleg annyira ezt a férfit, de mégiscsak egy ártatlan töltek meg, így megbünteti a gyilkosokat. A harmadik alkalommal pedig a saját fia hal meg, és ott is természetesen annak rendje és módja szerint viselkedik. Elmegy, nem törődik semmi mással, és siratja a fiát. És mind a három alkalommal vannak azok a személyek, akik valahogy így kicsit távolabbról, racionálisan, sőt, ha így a Bibliában nézik, akkor talán mondhatom azt, hogy üdv történeti szempontból nézik az eseményeket. Mert ha megnézzük ezeket az eseményeket, ez a három tragédia, ez a három halál mind ahhoz vezetett, hogy Dávid végül király legyen, ahogy Isten azt eltervezte, és trónon maradjon, és végül az ő utódja, ugye Jézus majd előbb-utóbb meg fog születni, vagy megszülethessen, aki a messiás, aki az egész világot megváltja. És ha így racionalizáljuk a történéseket, akkor valóban azt látjuk, hogy milyen jó dolgok történtek, nem? Hogy Isten elintézte, hogy Dávid végül a trónra kerülhessen, megmaradhasson, és Dávid is tudta ezt, Dávid is, ő volt a felkent. Tudta ő is, hogy neki kell a királynak lennie majd Saul után. Tudta azt, hogy Isten neki ígérte egész Izraelt. Tudta azt, hogy Isten őt támogatja a fia ellen is. De mégis, amikor megtörténnek ezek az események, akkor Dávid képes úgy látni ezeket a helyzeteket, amilyenek ezek a helyzetek valójában tragédiák. Az, hogy valaki meghalt, az, hogy háborúznak egymás ellen. És nem a saját érdekeit nézi. Nem azt nézi, hogy neki milyen jó, hogy végre király lehet, hogy megtarthatja az uralmát, hanem ettől függetlenül siratja azt, aki meghalt. És a kérdésem az, hogy vajon mi a mellettünk dúló háborúra hogyan tekintünk. Hogy van, így elracionalizáljuk-e, úgy gondoljuk, hogy hát persze, ennek meg kell történnie, úgyis mindig voltak háborúk, most is vannak háborúk, nem tudunk vele mit tenni, és nyilván ilyen értelemben igazunk is lenne, mert mit tudunk mit tenni. Kereshetünk hibást, hogy ki volt a hibás, az ukránok, az oroszok. Viszont ha Dávid itt lenne ma, akkor én úgy gondolom, hogy ezekből a történetekből kiindulva ő nem ezen gondolkodna. Nem azon gondolkodna, hogy ki a hibás, hogy úgyis vége lesz, meg milyen jó lesz, hogy majd vége lesz, akkor majd csak azt látjuk, hogy ez mind Isten tervébe valahogy biztos beleillik, hanem ő siratná a tragédiát. Siratná azokat az embereket, akik itt vannak akár Magyarországon, elvesztették a családjukat, az otthonukat. Siratná azokat a katonákat, akár ukrán, akár orosz oldalon, akik most éppen küzdenek egymással, és egyrészt ők is életveszélyben vannak, másrészt nekik is embereket kell ölniük, és siratná ezt az egész helyzetet. És a kérdésem az, hogy mi mit teszünk. Hogy csak keresünk valami magyarázatot rá, hogy magunkat kicsit megnyugtassuk, hogy ez miért jó, hogy ez történik, hogy egyáltalán megértsük, vagy el tudjuk fogadni azt, hogy néha nem kell mindent megértenünk, hogy mi miért történik. A bűn, a gonoszság az pontosan ilyen, hogy ezt nem kell megérteni, az csak van, és fáj, és tragédia, de meg lehet siratni. És tudunk tenni is valamit. Azok, akik itt vannak már, ugye ki is lett hirdetve, hogy a mai adományok azok mind azokhoz kerülnek majd, azokat támogatják belőle, akik Ukrajnából ide menekültek. A hírekben látni azt, hogy Budapesten a nyugati pályaudvarba mennyi önkéntes ment, hogy segítsenek azoknak, akik odaérkeznek vonattal. És van a dolgok, amiket megtehetünk. De úgy gondolom, és a Bibliából is ezt látom, hogy nem kell nekünk okot találni arra, hogy miért történik ez, magunknak megmagyarázni, hogy miért kellene így történnie, Isten miért akarja ezt. Nem hiszem, hogy Isten ezt akarja. És mégis ezek mellett megmaradhat, kapaszkodhatunk abban a reménységre, amiről már korábban beszéltem. Ajánlom ezekben a napokban, én is elolvastam Jeremiás síralmait a Bibliából. Ez egy rövidke kis könyv, néhány oldal Jeremiás próféta könyve után, a Szentírás közepén. És valahogy ez is így mutatja be azt a katasztrófát, hogy Isten népét fogságba vitték, Jeruzsálem elpusztult. Itt ez a könyv gyakorlatilag arról szól, hogy Jeremiás siratja ezt a helyzetet. És valahogy úgy érzem, hogy ez is egy egészséges megközelítése. Hogy ő csak próbál okot találni erre, pedig okot is látunk arra, hogy miért kellett annak idején az Ószövetségben Izraelnek elpusztulnia. Isten is megmondta, hogy ez miért van. De Jeremiás ezekben a sírató énekekben nem keres okot. Egyszerűen csak gyászol, leírja az érzelmeit, leírja, hogy hogyan gondolkodik erről. De ugyanakkor megvan benne ez a remény is, hogy Isten még mindig gondoskodik róluk. És amellett, hogy ki tudjuk ezt adni magunkból, ahogy mondom, azért van nekünk reménység. Ézsaiás 9. fejezetében is, amikor a Messiásról ír a profécia, akkor van egy ilyen szakasz, ugye itt hívja békesség fejedelmének Krisztust, és van egy ilyen szakasz, ami azt mondja, hogy minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Hogy az, ami ezek a képek, amik határozottan háborúj teszünk be róla, a dübörögve menetelő csizmákról, a véráztatta köpenyekről, a fegyverekről, azt mondja a profécia, hogy ez mind meg fog szűnni. És kapaszkodhatunk ebbe, de fel kell dolgoznunk a jelennek a valóságát is, hogy most mi történik, hogy ma valós emberek bajban vannak itt a közelünkben, és nem kell ezt nekünk kizárnunk, vagy racionalizálnunk. És úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk abban az értelemben, hogy van itt egy közösség, akikkel erről tudunk beszélni. Van egy közösség, ahol egymás előtt kiadhatjuk a félelmeinket, a gondolatainkat, tudunk egymással, egymásért imádkozni, tudunk ezért az egész helyzetért imádkozni, az érintett személyekért imádkozni. És lehet, hogy nem könnyű, sőt, biztos, hogy nem könnyű, mert megnyílni nagyon nehéz, főleg amikor a saját félelmeinket akarjuk elmondani. De én úgy gondolom, hogy nem az az igazán bátor, akinek nem látszik, hogy valahogy érinti ez a helyzet, hanem az igazán bátor az, aki képes ezt elmondani, ezt kiadni magából, hogy mik az ő félelmei. És nyilván nem azt mondom, hogy álljunk mindenki ide, és mondja el az egész gyülekezet előtt, de biztos vannak a gyülekezetben olyan személyek, olyan hozzátartozók, akik előtt jobban megnyílhatunk, akik előtt megoszthatjuk ezeket a félelmeinket, kérdéseinket. És akár gondolkodhatunk azon is, hogy mi személyesen hogyan tudunk ezen a helyzeten segíteni. Úgyhogy azt kívánom mindannyiunknak, hogy valahogy lássuk ezt a helyzetet annak, ami, hogy ne csak proféciákat lássunk benne, ne csak Istennek a tervét lássuk benne, hanem lássuk azt, hogy ez egy tragédia végső soron, és fel tudjuk dolgozni. Itt vagyunk egymásnak, segítünk egymásnak, és támogassuk egymást, mint közösség, és a többit, amiről már nem tudunk semmit tenni, azt bízzuk Istenre. Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy te összegyűjtöttél minket, és azt, hogy tudunk beszélgetni, gondolkodni ilyen témákról is, amikről talán nem szívesen beszélgetünk, nem is szívesen gondolunk rá, de mégiscsak valóságos, mégiscsak jelen van, közel van, és kérünk, te ad nekünk a Szent Lelkedet, hogy nekünk vigasztalást adjon, bátorítást adjon, hogy egymásnak is ezt a vigasztalást, bátorítást tudjuk adni. Kérünk ott megmutatni, hogy személyesen akármit tehetünk az áldozatokért, azokért, akik elvesztettek valamit. Kérünk, te adj nekünk bátorítást ezekben az időkben, és köszönjük neked azt, hogy te nem várod el tőlünk, hogy mindent így meg tudjunk magyarázni feltétlen, hanem örülsz annak, ha ezt magunkba ki tudjuk adni, ha örülsz annak akkor is, ha kifejezik azt, hogy ezt nem értjük, hogyha nem tudjuk azt, hogy te éppen ezt miért engedted meg, de kérjük azt, hogy tudjunk beléd kapaszkodni, és abban a hitünkben, hogy te mindegyiknek a legjobbat akarod, és hogy hamarosan eljössz, és eltöröd erről a földről a bűnt és a szenvedést. Kérünk, áld meg ezt a napunkat, kérünk, add, hogy valóban úgy teljen el, hogy közösségként együtt lehetünk, téged dicsérhetünk, és hogy erősödhessen ez a közösségünk. Kérünk, áld meg a tevékenységeinket, és köszönjük, hogy te megígérted, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Amen.
Amen.